Kedves hallgatom, Pál apostol így folytatja könyörgését. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban. Efézusi levél, első rész, 19. vers. Hadd bővítsem ezt ki. Milyen végtelenül nagy az ő hatalma irántunk, hívők iránt, az ő hatalma erejének munkálkodásával. Itt a dynamis és az energia szavakat használja. Milyen nagy az a dinamikus hatalom, az az energiával ellátó erő, amely munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Efézusi levél, első rész, 20. vers. Ez az erő képes volt Krisztust feltámasztani a halálból. Nem csak a feltámadás hatalma ez, hanem az a hatalom is, ami Krisztust Isten jobbjára helyezte, és ez a mennybe menetel hatalma. Nem sokat emlegetjük a mennybe menetelt ma a bibliai gyülekezeteinkben. Karácsonyt és húsvétot hangsúlyozzuk. De úgy tűnik, elfelejtjük az utána következő eseményeket. Megálltunk-e már, hogy elgondolkozzunk azon a hatalmon, ami visszavitte őt Isten jobbjára? Barátom, az igazi hatalom. Már kezdünk ebből látni valamit. Gondoljunk arra az erőre, ami fölemel egy rakétát a bázisról, és kiviszi az űrbe, mint ahogy az az erő embereket vitt a holdra, és vissza is hozta őket. Ez a hatalom a fizikai világban nyilvánul meg. Krisztust az a hatalom vitte Isten jobbjára, ami a hívőknek is rendelkezésére áll ebben a korban. Pál ezért imádkozik, hogy a hívők megismerjék annak a hatalomnak a nagyságát. Ezt írja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Efézusi levél, első rész, 21., 22. és 23. vers. Pál fenséges akkordokban zárja. Az egyház Krisztus teste, és Krisztus feje az egyháznak. Egy napon minden lába alá kerül. A zsidókhoz írt levél írója világossá teszi ezt. Mindent lába alá vetettél, ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 8. vers. Jelenleg csak az egyház van uralma alatt. Ezen az igazi egyházat, az igazi hívőket értem. Sok szervezett csoport van, amely magát egyháznak nevezi, de nem hallgat az Úr Jézusra. Ezek az egyházak megbénultak. A legtragikusabb látvány, amikor Isten gyermeke ágyban fekszik, reménytelen állapotban van, és értelme elszakad a testétől. Voltam már sok gyülekezetben, ami ehhez hasonló, és sok keresztény is van napjainkban, aki úgy él, mintha elszakadt volna Krisztustól, a test fejétől. Ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Más szóval, forgathatom az ujjaimat egymás körül, mert a fejem irányítja azt. Amikor ő akar irányítani, akkor engedünk neki, mert tőle függünk, szeretjük őt, különben elszakadunk tőle. Mennyire fontos ez napjainkban? Pál az egyházat és vele való kapcsolatunkat így írja le. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, nohan sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. 1. Korintusi levél, 12. rész, 12. és 13. vers. Nekünk is meg kell látnunk, hogy Krisztus a test, az egyház feje, és mi hozzá tartozunk. Az Efézusi levél 2. fejezetének 1. versében van egy is szócska, ami lényegében az 1. fejezet gondolatának folytatódására utal. Pál arról a hatalmas erőről beszél, amely feltámasztotta Jézust a halálból. Meglátjuk, hogy ez a hatalom ugyanaz, mint ami bennünket Isten gyermekévé tesz, mert holtak voltunk bűneinkben és vétkeinkben, és most már élünk Krisztusban. Ehhez erőre van szükség. Ehhez a feltámadás erejére van szükség. Ezt a hatalmat Istennek már nagyon sok gyermeke átélte. Francis Ridley Havergal nagyon kedvesen és finoman magyarázza ezt, és biztos vagyok benne, ez sok keresztény szívének imádságával azonos ebben az időben. Bárcsak megismerném a feltámadás erejét, bárcsak bemutatnám a feltámadt életet békés és világos visszatükröződésében, bárcsak továbbadnám a tőled ingyen kapott ajándékokat, bárcsak élnék bővelkedő életet, mert te is élsz. Úgy tűnik, hogy Isten tétovázva adja át az embernek ezt az erőt. Azt hiszem, látjuk, hogy miért. Isten évszázadokat engedett elmúlni anélkül, hogy az ember tudott volna az atomerőről. Aztán az emberek fölfedezték az atom erejét, és ez megváltoztatta a világot. Mit hozott ez a világnak? Vajon csodálatos helyé tette, ahol kényelmes élni? Tudjuk, hogy ezáltal a Föld félelmetes világgá vált, mert az ember képessé lett a Föld elpusztítására. Az ember ma nagyon veszélyes lény. Úgy élünk, mint a struc, mert beledugjuk a fejünket a homokba, ha úgy gondoljuk, hogy egyetlen nép sem meri bevetni az atom pusztító hatalmát. A hatalomban ma vannak olyanok, akik talán holnap, vagy esetleg még ma bevetik az atombombát, ha arra gondolnak, hogy azzal valamit elérhetnek. Az ember veszélyessé vált a fizikai erő használatában. Azt hiszem, Isten tétovázva adja az embernek a hatalmat. De Isten hatalma, amiről ez a levél beszél, olyan erő, amit Isten megad azok életében még ma, akik Jézus Krisztushoz fordulnak. Ő fölemeli ezt az embert a lelki halálból az örökké való életre. Ez a hatalom mutatkozik be az egyház által, mert az egyház Krisztus teste a világban. Az Úr Jézus fejezi ki magát a világban, ma az egyház által. Az egyház, mint templom, véleményem szerint megfelel az ószövetségi templomnak, amit viszont megelőzött a pusztai szent sátor. Az összehasonlítás magától értetődő. Az eltérés éles és meglepő. A szent sátor és a templom például akácfákból készült, amikből deszkákat faragtak. Hogy egyházat alakítson Isten, holtanyagot használ ahhoz az élő templomhoz, amit formál belőlünk. A templom és a szent sátor Isten dicsőségének lakóhelye volt. Az egyház a Szentlélek személyének lakóhelye. A szent sátor és a templom a szertartások bemutatásának a helye volt, ahol ismétlődően bemutatták a bűnért való áldozatot. Az egyház Krisztus egyetlen áldozatára épül, amit a múltban mutatott be, és az többé nem ismétlődik. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 25. és 26. vers. Az egyháznak nincs szertartása. Az élő szervezet, amelyben a Szentlélek ténykedik az élő kövek által. Hadd hangoztassam itt, hogy Isten nem adott szertartást az egyháznak, mint ahogy szertartás volt a templomban. Egyesek azt gondolják, hogy egyházi szertartásuk van, amikor doxológiával kezdik, imát mondanak, énekeket énekelnek, és aztán leülnek, hogy hallgassák a Szentírás magyarázatát. Nekik az egész csak jelentőség nélküli szertartás, pedig az egyház nem erre szolgál. Valaki ezt mondhatja, akkor ezt egyáltalán nem kell tennünk. A lényeg az, hogy aki csak a szavakig jut el, annak üressé válik a szertartás, és sokan vannak ma ilyenek. Tartalommal kell megtelnie a szolgálatnak. Akkor helyén való, ha ezeknek megvan a jelentőségük. Az egyház nem csak, hogy nem szertartásokban merül ki, ugyanakkor az egyház nem kézzel csinált templom. Az egyházi korszak nagy ténye, hogy Isten a hívőkben lakik. Megfigyelhetjük a következő verseket. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és fölnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Apostolok cselekedetei 17. rész, 24. és 25. vers. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. 1. Korintusi levél, 6. rész, 19. és 20. vers. Itt hangsúlyozni akarom, hogy Izrael sohasem hitte, hogy Isten templomra korlátozható. Amikor Salamon felszentelte a templomot, így imádkozott. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem foghatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Királyok 1. könyve, 8. rész, 17. vers. Minden józan izraelita értette ezt, hogy Isten nem lakik templomban, egy bezárt helyen. A liberálisok próbálják azt a benyomást kelteni, hogy ebben hisznek. Hallottam egy professzortól, hogy az izraeliták primitíven gondolkodtak Istenről. Úgy vélték, hogy Isten egy dobozban lakhat. Szeretném kimondani, hogy a professzornak volt primitív nézete a Bibliáról. Ha csak ezt olvasta volna el az Ószövetségben, akkor tudta volna, hogy Izrael nem hitt Isten bezárhatóságában. Isten megmondta nekik, hogy a templom az a hely, ahol találkozik velük. Ezért mentek a templomba áldozattal és szertartással. Az egyháznak nem ezt kell tennie ma. Egy másik éles ellentét az ószövetségi templommal kapcsolatban a pogányok helyzete. Emlékszünk rá, hogy a pogányoknak prozelitákká kellett válniuk, és a pogányok udvaráig juthattak el csupán. Jeruzsálemben, ma a Szentváros szállodában van Jeruzsálem városának egy kicsinyített mása, ahogy az Heródes idejében kinézett, ami természetesen Krisztus napjaira emlékeztet. A pogányok udvara a bal oldalon látható, amint az ember a templom felé tekint. A pogányok nem mehettek nagyon közelre. Pál ezért mondja ebben a fejezetben, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Efézusi levél, 2. rész, 13. vers. Látható, hogy a pogányok elég közel jutottak. Lényegében a mennyben együtt vagyunk Krisztussal. Ezen semmit nem lehet javítanunk. Ez a háttere a 2. fejezetnek. 3 főbb szakaszt láthatunk-e fejezetnek abban a témájában, hogy az egyház templom. Építési anyag, aztán szó van az építés módjáról, és végül az építés jelentőségéről. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Efézusi levél, 2. rész, 1. és 2. vers. Egy másik fordítás szerint ezek a gondolatok így adhatók vissza, az eredeti görög szöveg szerint, a szó szerinti fordítás alapján. Ti, akik holtak voltatok vétkeitekben és bűneitekben, amelyekben valamikor jártatok e világkorszak, a szekularizmus szelleme szerint, a levegőbeli lelki hatalmasság ereje szerint, ami most az engedetlenség gyermekeiben munkálkodik, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Talán megfigyelted, hogy most kihagytuk azt a kifejezést, hogy titeket is életre keltett, ami egyes fordításokban dől betűkkel jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy nem volt benne az eredeti szövegben, hanem azért illesztették be, hogy finomítsák a fordítást. Kész vagyok teljes mértékben elfogadni, hogy valami itt hozzájárul az értelmezéshez, és helyes a titeket is életre keltett beiktatása, de próbálom az eredetit követni, és a fordítás finomítása nélkül visszaadni értelmét. Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, a szekularizmus szerint, a világ szerint, vagy e világ alapelve szerint. A világ nem a fizikai világegyetemre mutat. A kozmosz, a társadalom, a civilizáció, az életmód, vagy az életstílus van benne, amit ma e világ követ. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Az ördög veszi kézbe ezt a holt anyagot, mi holtak voltunk vétkeinkben és bűneinkben, és kényszeríti az embert valami gonoszságra. Ezért van az, hogy a kultuszok annyira nyüzsögnek, mint a termeszek, és ugyanolyan következményekkel. A hamis vallások megszégyenítenek minket buzgóságukban. A sátán tölti meg őket erővel. Az emberek kérdezik, hogy tudom-e, hogy csodákat visznek véghez a kultuszok. Ezt nem vitatom. Lehet, hogy ezt teszik. Tudom, hogy bizonyos tetteket eltúloznak korunkban, de talán egyes esetek igazak. Akkor kivégzi a csodákat. A sátán képes nagyon sok csodát utánozni, amiket a Szentírás leír. Végül is Egyiptomban a mágusok utánozták Mózes első csodatetteit. Természetesen a későbbi csodákat nem tudták lemásolni. Amikor az ember az újjászületés és Isten közelségének világába kerül, a sátán hatástalan vele szemben, de képes becsapni és félrevezetni az Istentől távol élő embereket. Képes a kultuszokban és a hamis izmusokban munkálkodni ebben a világban. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Efézusi levél, 2. rész, 3. vers. Hogy jobban megértsük az első 7 verset, fel kell ismernünk, hogy ezek együtt egyetlen hosszú mondatot formálnak a görög nyelven. A klasszikus görög tele volt ilyen hosszú mondatokkal, mindenféle genitívus absolutusszal, kifejezésekkel és igeidőkkel, és szinte nehéz is volt elolvasni. A koiné görögöt általában könnyű olvasni, de itt egy hosszú mondat áll előttünk, ami bemutatja, hogy Pál képes volt magas szintű görög nyelven írni, ami fölé emelkedett kora koiné görög nyelvének. Vannak fordítások, amelyek ezeket a hosszú gondolatokat rövid mondatokban adják vissza. Ez megengedhető és teljesen jogos, mert például a 4. vers már ellentétes állító mondat a de kötőszóval összekapcsolva. Már megfigyeltük, hogy a fejezet elején van egy is szócska, ami összekapcsolja ezt az előző fejezettel. Az első fejezetben Pál a megváltásról beszél, elveszi az ő végtelen nagy hatalmának említését a 19. versben. Ez az erő eleveníti meg a halott bűnösöket. Most itt a 2. fejezet 1. versében azt mondja, hogy holtak voltunk vétkeinkben és bűneinkben. Ez Ádám haláláról beszél, ami átszármazott ránk. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Római levél, 5. rész, 12. vers. Ádám bűne miatt egy bűnbe esett ember fiaivá lettünk, és mindnyájunk természete olyan, mint Ádámé. Ez bukott természet, és nincs benne képesség és hajlam arra, hogy Istenhez forduljon. Imádkozzunk! Szomorkodom azon, Uram, hogy bűnös emberi fajhoz tartozom, de újjongok azért, hogy Te megszántál bennünket, és Jézus Krisztus által új emberré tettél. Add, hogy mindig lássuk e nagy változást, és egész életünkben hálásak legyünk érte. Amen.